A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, így fennállva kezdjük el Isten tiszteletünket, a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Foglaljunk helyet, és a 168. dicséretünk első versének eléneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Hallgassuk meg Isten igéjét Dániel próféta könyve soron következő részéből, a 3. fejezet 31. versétől a 4. fejezet végéig. Nebukadnezer király üzenete minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön laknak. Békességetek bőséges legyen. Illő dolognak tartom közzétenni azokat a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten cselekedett velem. Mély nagyok az ő jelei, és mély hatalmasak az ő csodái. Országa örökké való ország, és uralma nemzedékről nemzedékre megmarad. Én, Nebukadnezer, békében éltem házamban, és jólétben a palotámban. De egy álmot láttam, és az megrettentett engem. Ágyamban támadt gondolataim és elmém látomásai megháborítottak engem. Ezért parancsot adtam, hogy hozzák elém Babilon összes bölcsét, hogy az állam jelentését mondják meg nekem. Akkor eljöttek az írástudók, a varázslók, a káldeusok és a jövendőmondók, és én elmondtam nekik az álmot, de a jelentését nem tudták megmondani nekem. Végül bejött elém Dániel, akinek Baltazár a neve, mint az én Istenem neve, akiben a szent Istenek lelke van, és elmondtam neki az álmot. Baltazár, te az írás tudók feje, tudom, hogy szent Istenek lelke van benned, és semmi titok nem marad rejtve előtted. Mondd el álmombeli látomásaimat, amelyeket láttam, és azok jelentését. Elmém látomásai az én ágyamban ezek voltak. Láttam, hogy íme egy fa áll a föld közepén, amely rendkívül magas. Nagy volt a fa, és erős. Magassága az égig ért, és az egész föld széléig látható volt. Levelei szépek voltak, gyümölcse sok, és mindenki számára volt rajta táplálék. Alatta árnyékot talált a mező vadja, ágain égi madarak lakoztak, és róla evett minden élőlény. Majd láttam az ágyamban, elmém látomásaiban, hogy íme egy őr, egy szent szállt alá az égből. Hangosan kiáltott, és így szólt. Vágjátok ki a fát, és vagdaljátok le az ágait, rázzátok le leveleit, és hányjátok szét gyümölcseit. Meneküljenek el alóla a vadak és ágairól a madarak. De gyökereinek törzsökét hagyjátok meg a földben, vas és részbilincsbe verve a mezőfüvén. Égi harmat öntözze, és az állatokkal együtt a föld füve legyen az osztály része. Emberi értelme változzék el, állati értelmet kapjon, és 7 idő múljék el fölötte. Az őrök határozata ez a rendelet, és a szentek parancsa ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja, és a legalacsonyabb embert is fölemelheti. Ezt az álmot láttam én, Nebukadnezer király, és te, Baltazár, mondd meg a jelentését, mivel birodalmam egyetlen bölcse sem tudta nekem megmondani az álom jelentését. De te tudod, mert a Szent Istenek lelke van benned. Ekkor Dániel, akinek Baltazár a neve, közel egy óráig rémüldözött, és gondolatai megháborították őt. Ekkor így szólt a király: Baltazár, az álom és annak jelentése ne háborítson meg téged. Baltazár így felelt: Uram, szóljon az álom a gyűlölőidről, annak értelme pedig az ellenségeidről. A fa, amelyet láttál, amely nagy és erős volt, és amelynek magassága az égig ért, és ellátszott egészen a föld széléig, levelei szépek voltak, gyümölcse sok volt, és táplálék volt rajta mindenkinek, alatta tartózkodott a mező vadja, és ágain laktak az égi madarak. Te vagy az, ó király, aki nagyjá és erőssé lettél, akinek nagysága megnövekedett, és fölér az égig, és hatalmad elér a föld végéig. Hogy pedig a király az őrt és a szentet látta leszállni az égből, aki azt mondta: vágjátok ki a fát és pusztítsátok el, de gyökereinek törzsökét hagyjátok a földben, vas és rézbilincsekbe verve a mező füvén, az égi harmat öntözze, és a mezei állatok között legyen osztályrésze, amíg csak a hét idő el nem múlik fölötte, annak ez az értelme, ó király, és a felséges végzése ez, amely bekövetkezik uramra, a királyra. Kivetnek téged az emberek közül, és a mezei állatokkal fogsz lakni, és füvet adnak enni neked, mint az ökröknek, és égi harmat öntöz téged, és hét idő múlik el fölötted, míg meg nem érted, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Annak pedig, hogy azt mondták, hogy a fa gyökereinek törzsökét hagyják meg, ez a jelentése: visszakapod birodalmadat, mihelyt elismered, hogy az ég uralkodik. Azért, ó király, fogadd el tanácsomat, és szabadulj meg vétkeidtől igazság által, és hamisságaitól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. Mindez beteljesedett Nebukadnezár királyon. 12 hónap múlva, amikor a babiloni királyi palota tetején sétált, így szólt a király: Nem, de ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem ki királyi székhelyül, hatalmam ereje által, fenségem dicsőítésére. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből: Neked szól ez, ó Nebukadnezár király, a birodalom elvétetett tőled. Kivetnek téged az emberek közül, és a mezei állatok közt fogsz lakni, és füvet adnak enni neked, mint az ökröknek, és hét idő múlik el fölötted, amíg föl nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Azon nyomban betelt a beszéd Nebukadnezáron. Kivetették az emberek közül, és füvet evett, mint az ökrök, és égi harmat öntözte testét, míg végül a szőre úgy megnőtt, mint a sastolla, és a körmei úgy megnyúltak, mint a madarak karmai. Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadnezár, az égre emeltem szememet, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsértem és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld összes lakója olyan, mint a semmi. Akarata szerint cselekszik az ég seregével és a föld lakóival. Nincs, aki lefoghatná kezét, és azt mondhatná neki: mit cselekedtél? Abban az időben visszatért az értelmem, és királyságom dicsőségére az én tisztességem és méltóságom is visszatért hozzám. Tanácsosaim és főembereim fölkerestek, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalmat nyertem. Most azért én, Nebukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem az ég királyát, mert minden cselekedete igaz, útjai igazságosak, és meg tudja alázni azokat, akik kevésségben járnak. Amen. Imádkozzunk fennállva. Mennyei édesatyánk, tudjuk, mert olvastuk az igében, hogy Te vagy mennek és földnek ura, a Te kezedben van a hatalom, és azt tehetsz, amit akarsz. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt nem csak racionálisan tudhatjuk, hanem látjuk is Nebukadnezár életében, és látjuk a saját életünkben, és ennek a világ folyásának sorában egyaránt. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen Istenünk van. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk, és megalázhatjuk magunkat előtted. Szeretnénk megvallani a mi büszkeségünket, mint bűnt előtted. Olyan sokszor gondoltuk azt, hogy a saját értelmünk vagy ügyességünk az, ami előre visz minket az életben, holott egyedül a Te kegyelmed az, ami visz minket. Nagyon kérünk, Urunk, segíts megszabadulnunk ezektől a bálványoktól. És kérünk, Urunk, taníts meg bennünket arra, amire Nebukadnezárt is megtanítottad, hogy a szíve, az értelme és minden cselekedete a Tiéd lett. Kérünk, Urunk, hogy nekünk is adj ilyen életet, amelynek Te állsz a középpontjában, és amelynek a dicsősége egyedül a Tiéd. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a Te igéd körül. Nagyon kérünk, hogy nyisd meg előttünk a Te igédet, hadd érthessük azt jól, hadd tudjuk a szívünkbe fogadni, és hadd tudjunk formálódni általa. Amen. A bűnbocsánat igéjét a 32. Zsoltár 5. verséből olvasom. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Amen. A 173. dicséretünket énekeljük, nem vagyunk mi magunkéi. Jézus Krisztus a következőképpen szól hozzánk János evangéliuma 15. fejezetének 16. versében. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Amen. Foglaljunk helyet. Vannak tanítások, amelyeket a kereszténység nagy családjához tartozó összes felekezet elfogad. Nem sok ilyen tanítás van, de néhányról azért tudunk. Hármat szeretnék a példa kedvéért megemlíteni. Egy, az Atya a Teremtőnk, kettő, a Fiú a Megváltónk, három, a Szentlélek a Megszentelőnk. Akár római katolikus, akár református, evangélikus, baptista, metodista legyen az ember, ebben a három tanításban egészen biztos, hogy egyetértünk. De vannak tanítások, amelyeket csak egy-egy felekezet fogad el. Itt is hadd mondjak három példát. A római katolikusokra jellemző tanítás, hogy az úrvacsorában ők feltételezik Jézus Krisztus fizikai jelenlétét. Tehát ők úgy gondolják, hogy amikor vesszük a kenyeret és a bort, akkor ott valami átváltozás történt, Jézus fizikai testét és vérét vesszük magunkhoz. Ők ezt így vallják, a többi felekezet ezt nem fogadja el. Egy baptistákra jellemző tanítás, hogy a gyerekkeresztséget nem fogadják el legitim dolognak, csak a felnőtt hitvalló keresztséget. Ebben a tekintetben is azt lehet mondani, hogy ez egy egyedülálló álláspont, rájuk jellemző, mások többnyire nem értenek velük egyet. És a harmadik példám az egy református példa. Nekünk ugyanis van egy tanításunk, amely az ellenállhatatlan kegyelem néven ismeretes. Ez a tanítás kizárólag ránk reformátusokra jellemző. Mit takar ez a tanítás? Az ellenállhatatlan kegyelem tana szerint a bűn annyira áthat bennünket, hogy egész egyszerűen önmagunktól képtelenek vagyunk arra, hogy megismerjük Istent, és hogy hozzátérjünk. Ezt nagyon részletesen leírta Pál apostol a rómaiakhoz írott levelének harmadik fejezetében, ahol van egy hosszú felsorolás arról, hogy mit jelent a bűn, milyen hatása van az emberi lélekre nézve. És abban oda van írva, hogy nincsen, aki értse, és nincsen, aki keresse Istent. Tehát az a naív, az az optimista gondolat, amit sokan a kereszténység más felekezeteiben képviselnek, és amely abban a gondolatban foglalható össze, vagy abban a szólamban foglalható össze, hogy az Istent kereső ember, hát ilyen nem létezik. És mi reformátusok nagyon komolyan vesszük a bűnről szóló tanítást, hogy önmagunktól a bennünk lévő bűn miatt sem megismerni, sem Istenhez fordulni nem vagyunk képesek. Ugyanakkor ez az ellenállhatatlan kegyelemtana azt is kimondja, hogy akiket Isten a bűnösök tömegéből kiválasztott magának az örök életre, azokat úgy formálja át belülről, hogy igazán megismerjék őt, és szív szerint hozzátérjenek, megtérjenek. Ez az ellenállhatatlan kegyelemnek a tana. És ez az, amit a mai igében olvasunk, és nem csak a mai igében, hanem az Új Szövetségben, és ez az, amit tapasztalunk a saját életünkben is. Először hadd mutassam meg Nebukadnezár példáján mindezt. Nebukadnezár útja a megtérésig. Most már mögöttünk áll 3 vasárnap, amióta Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk. Nagyon sok minden kiderült ebből a 3 fejezetből Nebukadnezár lelki világát illetően. Az egyik, amit megtudtunk, hogy Isten sokszor hívogatta magához Nebukadnezárt. 2 ilyen példát egészen biztos, hogy fel tudunk sorolni. Az egyik hívogatás az volt, amikor Dániel megfejtette a király álmát, arról a szoborról vonatkozóan, tehát ugye látott egy szobrot a király, és ezt az álmot megfejtette Dániel. Ennek az álomfejtésnek a lényege az volt, hogy a világ urai mennek egyik a másik után, a mi urunk pedig jön. Egy másik alkalom, amikor Isten szólongatta Nebukadnezárt, az volt, amikor kiszabadította a tüzes kemencéből Dániel barátait. Ennek az esetnek az üzenete pedig az, hogy a világ urai hatalomra vágynak, a mi urunk pedig hatalommal rendelkezik. Nem ismétlem meg, hogy mi volt ezekben a fejezetekben, mert itt voltunk és tudjuk. Mind a két üzenetnek valahol ugyanaz a lényege, hogy ahogy te gondolkozol Nebukadnezár magadról, meg a világról, az nem jó. Szerinted az ember van a középpontban. Értsd meg, hogy ez nem helyes. Értsd meg, hogy az Istené minden hatalom és dicsőség. Így szólongatta Nebukadnezárt az Úr, és azt látjuk, hogy Nebukadnezár, akit a bűnei fogva tartottak, minden alkalommal ellenállt ennek a hívásnak. Az első alkalommal azt látjuk, hogy hiába fejtette meg Dániel az álmát, akit ezért egyébként ki is tüntetett, a szíve zárva maradt Isten előtt. Egy félelmetes dolog. Történik valami, amire mindenki azt mondja, hogy ilyet csak az Istenek tudnak megtenni, akik nem laknak a testben élőkkel. Erre jön valaki, aki elmondja, hogy nem azért van ez, mert én bölcsebb lennék bárkinél, hanem mert az Isten kijelentette nekem, azért, hogy te tudd. Feltárul ez az egész Nebukadnezár előtt, és mégis zárva marad a szíve Isten előtt. A bűnei fogva tartották. A második alkalommal pedig hiába látta kiszabadulni Dániel barátait a tűzből, akiket egyébként szintén kitüntetett, a szíve még mindig zárva maradt. És itt lép be a képbe, a történetbe az ellenállhatatlan kegyelem. Isten végül úgy döntött, hogy én nem egyszerűen hívogatni fogom Nebukadnezárt. Nem csak külsőleg fogom megszólítani őt, hanem belülről fogom megragadni. Mert ez az ellenállhatatlan kegyelem lényege. És mi történt ebben a fejezetben? Egyrészt elvette Nebukadnezártól a bálványait. Addig ugyanis nem lehet az élő Istenhez térni, amíg az emberi szív trónján bálványok ülnek. Mi volt Nebukadnezárnak a bálványa? Kettő is. Kettő, amiről tudunk. Az egyik a hatalom. Ez volt a legerősebb bálvány. Úgy is mondhatnánk, hogy a hatalom italától részegült meg, és folyamatos részegségben élt Nebukadnezár. Elfoglaltam ezt az országot, elfoglaltam azt az országot, építettem egy csodálatos várost, mindenki engem dicsőít, hát ez a hatalom. Amikor elég gondolnom valamire, azt már is lesik az emberek, hogy hogy tudnák kiszolgálni az akaratomat. Ez a hatalom megrészegítette őt, és azt olvassuk, hogy Isten elvette tőle ezt a hatalmat egyik pillanatról a másikra. A másik bálványa az értelem. Ugyanis Nebukadnezár nem volt buta ember. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy korának egyik legeszesebb embere volt. Honnan tudjuk ezt? Hát onnan, hogy amikor a babiloni palotájában megálltak előtte a bölcsek, akkor ő volt az, aki vizsgáztatta őket. Tehát nem arról van szó, hogy elvégezték a bölcsiskolát, megkapták a diplomájukat és bevonultak szolgálatra a királyhoz. Nem. Elvégezték az iskolát, aztán bevonultak államvizsgázni a királyhoz. És a király olyan kérdéseket tett fel, és úgy vezette a beszélgetést, hogy kiderüljön ki mennyire értelmes. Hát aki tudja vizsgáztatni a bölcseket, az maga is bölcs. Ha nem bibliai értelemben, de hogy is mondjam, éles elmével rendelkezik. És nagyon büszke lehetett Nebukadnezár arra, hogy nekem ilyen értelmem van. És ez az értelmem képezi valahol az alapját annak, hogy ilyen hatalomra tettem szert. Hatalom és értelem. És azt olvassuk, hogy ez a kettő egyik pillanatról a másikra semmivé vált számára. Ha valakiben felvetődik az a kérdés, hogy mit szólnak ehhez a történethez a babiloni történészek, akkor azt kell mondjam, hogy ennek nyoma van a babiloni történetírásban. Ha valakinek esetleg kétségei lennének, hogy ez tényleg így történt, ahogy le van írva. Ezt megerősítik saját maguk a babiloni történészek is, hogy egy időben Nebukadnezár királynak elment az esze. És a palota tetején, mint egy zárt kertben, ott őrizték őt. És ez tartott 7 éven keresztül. Hogy lehet, hogy nem vették el tőle a hatalmat? És hogy lehet, hogy nem koronáztak meg valaki mást? Ennek is nagyon egyszerű a magyarázata. A főurak, akik körülvették őt, észlelték, hogy ha most valakit megkoronázunk, akkor övé lesz a hatalom. Akkor a mi kezünkben kevesebb hatalom marad. És azt gondolták, hogy az a legegyszerűbb, ha mi egyfajta oligarha rendszert alakítunk ki. Hivatalosan itt van még Nebukadnezár, senkinek nem kell tudnia róla, hogy vele mi történt, de majd mi irányítunk helyette. És kikaparjuk magunknak a gesztenyét. És ez tartott 7 éven keresztül, amíg Nebukadnezárnak vissza nem tért az esze, és akkor már nem lehetett visszatartani őt a tróntól, mert nyilván akkor újabb gondolatok támadtak a bűnös főurak fejében, hogy hát aki először visszaemeli őt a hatalomba, annak szintén kitüntetett pozíciója lesz majd. Tehát ennyit arról, hogy amit a Biblia ír, az megegyezik a világi történelemmel is. Tehát Isten először lerombolta Nebukadnezárnak a bálványait, és utána, mint egy megkoronázta ezt a folyamatot, elvette a bálványt, és önmagát ültette Nebukadnezár szívének a trónjára. Megadta neki új szövetségi kifejezéssel élve a hit ajándékát. És ez valóban ajándék. Itt nem arról van szó, hogy ha akarsz, akkor hihetsz bennem. Nem. Az ember önmagától képtelen még a hitre is. Nebukadnezár, mint egy barom élte az életét, legelte a füvet, megnőtt a szőre, és azt olvassuk, hogy egyszer csak felnézett az égre, és visszajött az értelme. Az Isten gyújtott világosságot a fejében. És elkezdte dicsőíteni az Urat, az Isten gyújtott világosságot a lelkében is. Na ez a hit ajándéka, amikor belül felkapcsolják a lámpát, amikor az Úr felkapcsolja ezt a lámpát. És ez nem csak úgy megtörténik, mert mi is ezt így szeretnénk, hanem egyszer csak szembesülünk vele, hogy ez megtörtént. Az Isten hozott egy döntést, hogy meg akar minket menteni, és megmentett minket, feltámasztott a lelki halálból. Nincs olyan, hogy félig feltámaszt a lelki halálból, aztán majd döntünk, hogy szeretnénk-e teljesen feltámadni. Nem. A halál állapotában vagyunk, és egyszer csak feltámadunk. És azt vesszük észre, hogy újjászületett, megtért emberek vagyunk. És onnantól kezdve persze már mi is ragaszkodunk az Úrhoz, de ez az egész úgy kezdődik, hogy Isten támaszt fel minket lelki értelemben. Itt az ellenállhatatlan kegyelem példája Nebukadnezár életében. Hadd térjek rá egy új szövetségi példára is. Azért, hogy azt lássuk, hogy Isten az egész Bibliában ugyanazt a forgatókönyvet követi. Nézzük meg a tanítványoknak az életét, amivel kapcsolatban olvastam Jézustól ezt az idézetet, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Jézus sokszor és sokféleképpen hívogatta a tanítványait magához. És most nem arra gondolok, hogy kövessetek engem, legyetek ott a közelemben, stb., hanem hogy lelki értelemben, hogy újuljatok meg. Hívogatta őket egyrészt a tanításai által, amelyekben felfedte saját magát és a küldetését. Egy példát hadd olvassak a Máté 16:21-ből. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus ennyire nyíltan beszélt a tanítványokkal. Ez vagyok én. És a csodái által is megmutatott valamit magából, az ő hatalmát. Itt is egyetlen példát hadd hozzak a Máté 14:19-21-ből. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokasságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Akik pedig evett, mint egy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Tehát Jézus a tanításai által és a csodái által egyaránt kijelentette magát a tanítványainak, és hívogatta őket magához. Mi volt ennek a hatása? Ugyanazt látjuk az ő életükben, hogy a bűn fogva tartotta őket. Önmaguktól még ezeket hallva és látva sem voltak képesek új életet nyerni. Mert mit olvasunk? Miután Jézus elmondta a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, meg kell öletnie, a következő versben ez áll, Péter ekkor félrevonta őt és feddeni kezdte, Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Hát ha az Isten személyesen elmondja nekem szóról szóra, hogy ki ő, és mit kell elvégeznie, én meg odaállok és elmondom, hogy hát ez nem így van, azért, Uram, tudom én, hogy sok mindenben igazad van, de azért ez egy kis túlzás, akkor erre lehet azt mondani, hogy önmagában az ember mire képes? Semmire. És a másik, a csodák, amire azt mondjuk, hogy ha látnék egy csodát, akkor aztán micsoda hithős lennék. Nem. Másik történet, ők pedig tanakodni kezdtek egymás között, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk, miért tanakodtok, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig kemény szívűek vagytok? Van szemetek, mégsem láttok? Van fületek, mégsem hallotok? És nem emlékeztek, amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek? Hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek 12-t. És amikor a 7 kenyeret megtörtem a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Ő pedig megkérdezte tőlük, még mindig nem értitek? Hát erre képes az ember. Önmagától. Semmire. De az ellenállhatatlan kegyelem a tanítványokat is utolérte. És ez a pillanat a pünkös napja volt. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. 3 év, azt lehet mondani, hogy sok tekintetben terméketlen 3 év ért itt véget. Az értetlenségüket a Szentlélek egy pillanat alatt elfújta, és az ő lelküket is bevilágította. Megvilágította az értelmüket, és mint egy mágnes úgy vonzotta őket Jézushoz. Elkezdték dicsőíteni az Istent. Ez az ellenállhatatlan kegyelem. Ne irigykedjünk senkire a Bibliából, akármit hallott és akármit látott, mert az ember a teremtéstől fogva ugyanaz, ugyanúgy működik. Teljesen mindegy, hogy mit érzékelünk kívülről. A lényeg az, hogy Isten dolgozik-e a szívünkben belülről. Mert amikor Isten dolgozik, akkor egyszerre halljuk a külső hívást, és érzékeljük a belső tolást, mert Isten nem csak hívogat, hanem oda is állít minket az ő útjára. És nagyon röviden szeretnék kitérni a saját tapasztalatomra. Én is átéltem azt, most utólag látva mondom, hogy az Isten hívogatott engem. Meglettem keresztelve, ez már egy kapcsolat volt a gyülekezethez, elsős koromban már ellettem küldve hittanórára, de mindezek a dolgok az első időben különösebben nem hatottak rám, egyik sem. Mi minden állt a megtérésem ellenében? Azon kívül, aki én magam vagyok? Mert én is süket vagyok mindenféle értelemben? Hát egyrészt voltak hitetlen szüleim, egy ateista meggyőződésű édesanyám, nem csak hitetlen, kifejezetten harcos ateista, és csodák csodája ő volt az amúgy, aki szerette volna, hogy engem megkereszteljenek, és hogy járjak hittanórára. Nem az Isten közbeavatkozása ez? De otthon semmiféle támogatást nem kaptam lelkileg. Hitetlen szülők, hitetlen tanárok és hitetlen barátok vettek körül. Egyetlen hívő sem volt a környezetemben. Csak a hittantanárom, senki más. És mégis átéltem az ellenállhatatlan kegyelmet, valamikor harmadikosként, amikor valahol ráébredtem arra, hogy ez az Isten tényleg létezik, és ez az Isten szeret engem, és az ő szeretete mindenre elegendő. Nem érdekes, hogy honnan jövök. Nem érdekes, hogy ki mit mond. Az a lényeg, hogy ez az Isten a kezén hordoz engem, a tenyerében tart. És onnantól kezdve már nem volt több kérdés, tudtam, hogy hozzá tartozom. És annyira jó lenne, hogyha most nem lenne járványhelyzet, és újra indulhatna, hogy havonta egy bizonyságtételt meghallgatunk itt a templomban, és el tudnánk mondani ugyanezt. Mert meggyőződésem, hogy az a legszebb bizonyságtétel, amikor valaki nem csak azt mondja el, hogy igen, ez így összeállt bennem, és hoztam egy döntést, hogy ezentúl Jézus szeretném követni, hanem az az igazán mély, amikor valaki el tudja mondani azt, hogy én ezt nem egyszerűen felismertem, hanem Isten vezetett végig ezen az egész úton. És ő az, aki tulajdonképpen új életet adott nekem, amire én aztán ráébredtem. Mert amikor mi már Isten mellett döntünk, akkor már Isten hozott mellettünk egy döntést. Vagy ahogy Ágoston mondja, Augustinus, én nem keresnélek téged, ha te már meg nem találtál volna engem. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére, a 324. dicséretünk első versét énekeljük. Thank you. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy az üdvösség a te kezedben van, te munkálod azt elejétől a végéig. Köszönjük, hogy te hoztál határozatot felőlünk, bűnbe esett emberek felől. Köszönjük, hogy te voltál az, aki elküldted a te fiadat értünk, aki vállalta az áldozatot, és köszönjük, hogy te vagy az, aki a te szent lelked által úgy munkálkodsz bennünk, hogy ez a kőszív hússzívvé váljon, hogy újjá születhessünk és higgyünk benned teljes ragaszkodással. Urunk, olyan csodálatos erre ráébredni, sokszor jóval azután, hogy megtértünk hozzád, hogy valójában ez is a te munkád volt, és köszönjük, hogy ilyenkor ébredünk rá, hogy mennyi hálával tartozunk Isteneked. Urunk, nagyon szeretnénk, ha ezt a hálát ébren tartanád bennünk. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki ezt is megcselekszed, és viszel bennünket a megszentelődés útján. Szeretnénk, ha már hitben járva is átélhetnénk azt, amit Nebukadnezár, hogy döntögeted a bálványokat, hiszen a mi szívünkben is újra és újra vissza akarnak jönni a bálványok, és tisztogatod a hitünket, hiszen arra is nagy szükségünk van. Kérünk, áldj meg bennünket a te igéd olvasásával, annak világosságával, megértésével. Kérünk, Urunk, hadd tudjuk átélni, hogy a te igéd elvégzi azt a munkát bennünk, amiért elküldted. Urunk, szeretnénk eléd hozni a gyülekezetünket. Köszönjük, hogy adtál lehetőséget arra, hogy jöjjünk a te házadba, hogy találkozzunk veled és egymással. Köszönjük, hogy a különböző csoportok még mindig találkozhatnak. Arra hadd kérjünk, Urunk, hogy őrizd meg ezt az állapotot, vagy ha valami miatt mégis majd eljön az az idő, amikor otthon kell maradnunk, akkor hadd tudjunk megmaradni a te közeledben, és hadd tudjunk élni a különböző lehetőségekkel, hogy a te igédet halljuk. Nagyon kérünk, hogy őrizd meg a magad közelében, és őrizd meg a gyülekezet közösségében. Eléd hozzuk, Urunk, azokat is, akik szenvednek, különösen a gyászolókat. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te vigasztald meg Horváth Jutka néni családját, hogy ők is elfogadják a te döntésedet életről és halálról, és ők is megvigasztalódjanak te benned. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy, hogy te vagy a mi jó pásztorunk, és te jársz előttünk az úton. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat mondjuk el az Úrnak. Imádkozzunk a mi Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.